Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 25. Zsoltár első verszakának eléneklésével kezdjük meg. A 25. Zsoltár első verszakát énekeljük el, tehát ez az énekünk így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket az 512-es számú énekünk első három verszakainak eléneklésével. Tehát Isten tiszteletünket az 512. dicséretünkkel folytassuk, és énekeljük el az első három verszakát. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat, így mondom, mert magam rég annak érzem.
Thank you.
Isten igéjét Dániel könyvéből olvasom, a második fejezetből az első két versszakot, illetve a 12. versszaktól a 28. versszakig. Így szól tehát Isten írott igéje Dániel könyvének második fejezetéből. Az első két versszak. Nabukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nabukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. Most olvasom a 12. versszaktól a 28-ig. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához. Miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananiának, Miseának és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy egy titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Ezt mondta Dániel, Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak, és dicsőítelek én téged, Atyám Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután elment Árjókhoz, akinek a király azt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment, és ezt mondta neki, ne pusztítsd el a babiloni bölcseket, vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Árjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette. Találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok között, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király megszólalt, és azt mondta Dánielnek, akinek Baltazár lett a neve. Képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkot feltárja. Ő azt tudatta Nebukadnezár királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ő igéjének a hirdetését, meghallását, megcselekedését. Mi pedig foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Urunk, édesatyánk, hogy a te fiad nevében most újból egybegyűlhetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd mindig embereket gyűjt össze. Mi is most összejöttünk, Urunk, várva, halva a te szavadat, a te igédet. Kérünk téged, Urunk, hogy világosítsd meg, törd föl számunkra a te ígéd mondani valóját, üzenetét. Kérünk téged alázattal, hogy tedd érthetővé számunkra a te örökké való beszédedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem akarsz minket a sötétségben hagyni. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem a mi vesztünket akarod, hanem azt, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ajándékozz meg bennünket, hát a te örökké való beszédeddel, ígéddel. Segíts minket abban is, Urunk, hogy most ne az elfoglaltságainkra, teendőinkre gondoljunk, ne a mi bűneinkre koncentráljunk, ne a mások bűneit méricskéljük itt a templomban is, hiszen erre is hajlamosak vagyunk természetünktől fogva. Jöjj el, Szentlélek Isten, tölts el minket önmagaddal, a te üzeneteddel, igéddel. Könyörülj meg rajtunk, áld meg a mi Isten tiszteleti együttlétünket. Amen. A 300. dicséretünk első két versszakainak eléneklésével készüljünk az ige hirdetésre. 300. dicséretünk első két versszakát énekeljük el, tehát az első versszak így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, már üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az előbbi ige szakasz mellett még az új szövetségből hangzik hozzánk ezen az Isten tiszteleten Isten beszéde, Lukács evangélium a 14. fejezetéből, a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Azután Jézus egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb. s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Bizonyára többen is vannak közöttünk olyanok, akik rövidebb vagy hosszabb időt töltöttek már el más országban. És így tudjuk, és tapasztaltuk is talán azt, hogy nem árt előtte információkat beszerezni az ottani szokásokról, szabályokról, közlekedés rendjéről és egyebekről. Még így is érhetnek, s valószínűleg érnek is bennünket meglepetések. Mostani újszövetségi igeszakaszunkat olvasva is egy ország rendjével, életével ismerkedhetünk. Ez az ország földrajzilag nem határolható körül, hiszen Isten országáról van szó. Jézus itt ennek az országnak a rendjéről többek között ezt mondja, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Mit tudunk mi 21. században élő emberek egyáltalán ezzel kezdeni? Mit tudunk manapság, amikor például állást keresve, az már eleve hátránnyal indul, aki nem tanulta meg, vagy nem figyel arra, hogy milyen a jó önéletrajz. Aki nem foglalkozik azzal, hogy hogyan adhatja el magát. Tehát mit is jelent egyáltalán alázatosnak lenni? Hiszen így olvastuk, hogy aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Mit jelent hát alázatosnak lenni? Hívjuk ehhez most segítségül a másik ige szakaszunkat, Dániel történetét. A legelső megállapításunk, olvasva az ő történetét, az lehet, hogy Dániel engedelmeskedett Istennek, és az engedelmessége igazából azzal kezdődött, hogy megnyitotta a szívét az Isten szeretete előtt. Úgy is mondhatnám ezt, hogy engedte magát szeretni Istentől. Dánielről talán többen is tudjuk azt, hogy zsidó ifjú volt, és abban a korban élt, amikor a babiloni birodalom megszállta Jeruzsálemet, és a nép egy részét élükön az előkelőkkel elhurcolta Babilóniába, fogságba vitte tehát. És a király utasítására ki kellett választani közülük meghatározott szempontok szerint fiatalokat, akiket aztán igyekeztek a maguk képére átgyúrni, azaz igyekeztek őket beolvasztani. Akikkel az volt a király célja, hogy aztán majd őt szolgálják. Nekünk magyaroknak is ismerős ez, azt gondolom, hogyha a török megszállás idejére emlékezünk vissza, hiszen a janicsár képző is ehhez hasonló volt. Dániel ott van hát ezek között a fiatalok között. És a képzésük végén a király, így olvashatjuk a Szentírásban, bölcsesség és értelem dolgában, 10-szer okosabbaknak találta őket, Dánielt és 3 társát, egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Isten igéből azonban az is kiderül, hogy Dániel és a társai nem voltak hajlandók mindent átvenni azért. Mindenek előtt hűségesek maradtak az élő Istenhez. A babiloni király, és erről hallottunk most a második fejezetből, egy alkalommal olyat álmodott, ami nagyon nyugtalanította őt, és ezért magához rendelte az országa bölcseit, mágusait, varázslóit, csillagjósait, hogy fejtsék meg az álmát, úgy azonban, hogy magát az álmot is találják ki. Nem voltak képesek erre ezek az emberek. És ezt hallva gerjedt nagy haragra a király, és kiadta, hogy végezzék ki mind a babiloni bölcseket. És amikor kiadták ezt a parancsot, akkor Dánielt és a társait is keresték, hogy őket is megöljék. Halálra voltak ítélve tehát. Dániel is. Erőt vehetett volna rajta a kétségbeesés. Eluralkodhatott volna rajta a halálfélelem. Felháborodhatott volna, hogy micsoda eljárás ez, így bánni emberekkel. És velük is, amikor ők azért nem babilóniak, még hogyha a babilóniaknak a célja az is, hogy azokká tegyék őket. Perbe szállhatott volna magával, Istennel is, mondván, én hű maradtam hozzád, Istenem, mindenféle kényszerítés ellenére és közepette is, és ez a jutalom érte, hogy most itt kell meghalnom, hát ezt érdemlem a hűségemért. Ilyesmiről azonban nem olvashatunk Isten igéjében, hanem azt olvastuk, azt hallottuk, hogy ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjúkhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Okos és értelmes szavakkal fordult. Ez elárulja azt, hogy ebben a helyzetben is nyugodt és higgadt tudott maradni Dániel. De hát hogyan volt képes erre? Azt gondolom, csak úgy, hogy tudta és tapasztalta, hogy Isten szereti őt. Csak úgy, hogy megnyitotta a szívét az Isten szeretete előtt. Felismerte, hogy mindenek előtt erre a szeretetre van neki szüksége. Vajon mi beismertük-e már ezt, megvallottuk-e már ezt olyan igazán Istennek, hogy tényleg az ő szeretetére van szükségünk igazán, leges-legelső sorban. Engedtük-e bevonni magunkat Isten szeretetébe, abba a szeretet közösségbe, amelyet ő létesített velünk Jézus Krisztus személyében és az ő megváltó munkájában. Talán a mi ismeretségi körünkben is van olyan ember, akit szeretnénk szeretni, de nem hagyja magát. Mert van ilyen is, hogy valaki vágyódik a szeretetre, hiszen mindenkinek a szíve mélyén ott van ez a vágy, de nem hagyja, hogy szeressék. Nem nyitja meg a szívét a szeretet előtt. Bezárkózik önmagába. És ugyanez a zárkózott magatartás lehetséges Istennel szemben is. Hányszor előfordul, hogy az ember nem hagyja szinte Istennek, hogy szeresse. Nem bocsátja be a szívébe, a lelke mélyébe Istennek a Jézus Krisztusban reál sugárzó szeretetét. Pedig Isten szeretni akar bennünket. És az ő szeretete nagyobb, mint az én összes nyomorúságom, tehetetlenségem, bánatom, legnagyobb bűnöm vagy betegségem. Nekem ez most, ezekben a napokban különösképpen is sokat jelentett. Isten szeretete erőt adó, megvigasztaló, gyógyító, tisztító, újjáteremtő szeretet, halálból életre szerető hatalom. Isten szeretetet igazából, ami lételemünk. Engedjük hát magunkat szeretni. Nyissuk ki a szívünket előtte. Higgyük, hogy minden helyzetünkben, minden állapotunkban, akárkik vagyunk, és akármit is tettünk, akárhogyan éltünk, halálosan szeret Isten bennünket a Jézus Krisztusban. És aztán ez ad erőt a cselekedetekben is megnyilvánuló engedelmességre, ahogyan ezt Dániel történetében is látjuk. Dániel történetéből azonban az is kiderül, hogy az alázat nem egyenlő azzal, hogy mindenbe beletörődöm. Elhangzott a király parancsa, hogy öljék meg mind a babiloni bölcseket. Dánielt és a társait is halálra keresik. És amikor Dániel ezt megtudja, akkor először fölkeresi a testőrparancsnokot, megkérdezi, hogy miért adta ki a király ezt a kegyetlen parancsot, majd magához a királyhoz megy be, és időt kér tőle azzal, hogy majd ő megadja a magyarázatot neki. Kérdezhetnénk, hogy nem volt ez éppen, hogy elbizakodottság Dániel részéről? Hogy veszi a bátorságot ahhoz, hogy bemenjen a királyhoz? Egyáltalán szembe menni a király parancsával? És hogy meri azt kijelenteni, hogy ő meg tudja magyarázni a királynak az álmát? Azt gondolom, csak úgy, hogy mivel Dániel imádságos kapcsolatban volt Istennel, azért ezekből az Istennel folytatott beszélgetésekből megérthette Isten vele kapcsolatos tervét is. Azt, hogy mi végre kapta a talentumait, bibliai szót használva, mi végre kapta a bölcsességet, az értelmet, a képességet az álmok és a látomások magyarázásához. Megérthette, hogy nem azért vannak ezek, hogy ő üljön és gyönyörködjön bennük, és élvezze őket, hanem szolgálatra kapta mindezeket. Döbbenetes, de így van, hogy ráadásul ő ott a fogányok szolgálatára. És ő elfogadta ezt Istentől. Vajon mi tudunk-e így viszonyulni Istenhez? Tudunk-e így élni, hogy amin valóban nem tudok változtatni, azt az ő békességével elfogadva, de amin tudok változtatni, abban nem beletörődve, és közönösen elmenve mellette, hanem amiket én kaptam Istentől, azokat felhasználva valóban segíteni a körülöttem lévőkön. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak. Hallottuk a felolvasott szakaszból, majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy e titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Dániel tehát lépéseket tesz. Beszél a testőrparancsnokkal, utána bemegy a királyhoz, vele is beszél. Ebből azonban hogy irgalomért könyörög a társaival együtt Istenhez, világosan kiderül az, hogy nem magában bízott, nem is a szerencsében, még csak nem is a királyban, hanem egyedül Istenben. Tudta, hogy Istentől függ az életük, az ő hatalmas kezében vannak, és hozzá kiáltanak ott ebben a nagyon nehéz helyzetben. És ez azt jelenti, hogy mintegy tartották az üres kezüket. És azt is láthatjuk itt a történetből, hogyha az ember keze üres, hogyha van hová tenni, akkor Isten beleteszi azt az ajándékot, amire éppen szükségünk van. Vajon a mi életünkben milyen szerepe, jelentősége van az imádságnak? Az imádság szerves része a hétköznapjainknak. Megismertük-e már az imádságot úgy, mint világosság a helyes út megtalálásához? Vagy úgy is, mint a különféle problémák természet feletti, de nagyon is reális megoldása? Megismertük-e úgy, hogy így elcsendesedve Isten előtt megérthettünk célokat, okokat, összefüggéseket megláthatunk? Az imádság elszakíthatatlan kapocs, ami a jelentéktelen kicsi embert, aki azonban ebből a történetből is kiderül, hogy Istennek mégis nagyon-nagyon fontos, szakadatlanul Isten közelébe viszi, vagy ott tartja, és átélheti azt, hogy a hatalmas Isten, aki a történelem ura, aki a népeknek is ura, az ő egyéni sorsát is ott tartja a kezében, és atyai szeretettel van iránta. Azt is láthattuk a történetből, hogy amikor ott van Dániel újra a király előtt, akkor nem akarja, hadd mondjam így egész egyszerűen, bezsebelni magának a dicsőséget, hanem azonnal Istenre mutat. A király ezt kérdezte, így olvastuk, képes vagy-e arra, hogy megmond, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata. És Dániel így válaszolt a királynak. A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Nem tudom, belegondoltunk-e abba, amikor hallottuk, hogy mennyire merész kijelentés volt ez Dániel részéről. Ott a babiloni király előtt, hiszen ellentmond Babilónia ideológiájának, mindannak, amit ott akkor hittek és tanítottak. Van Isten a mennyben, és egy Isten van, a láthatatlan, élő Isten. És Babilónia egész kultusza íme tehetetlen. Az is kiderül azonban, hogy Dániel nem támadni akar, ő csak megvallja a hitét. Nem kerüli meg a szóbeli bizonyságtételt, mondván, hogy az eredményt majd úgy is meglátják, és ők maguk is levonhatják a következtetést, hanem megvallja Isten nevét. Jó volna, hogyha mi sem szégyelnénk, és soha. Egyetlen egy helyzetben sem szégyelnénk Isten szent nevét valóban szentül kimondani. Jó volna, hogyha mi is tudnánk így vallani róla. Mert mi nem egyszer olyan közösen és homályosan beszélünk, hogy hát ugye ott fent is vannak. Meg esetleg még azt mondjuk, hogy a gondviselés. De ki van ott fent, és hol fent? Merjük vállalni Istent, azt az Istent, aki bennünket elfogadott, elfogad, és aki bennünket szeret, és nem szégyel bennünket. És tegyük ezt akkor is, hogyha olyan egyértelműen pogány közegben kell megvallani Isten nevét, mint amilyenben Dánielnek kellett. Végül azt is felfedezhetjük itt Dániel történetében, hogy ő még a babiloni bölcseket, mágusokat, jövendőmondókat, varázslókat is tulajdonképpen a védelmébe veszi. Elmondja azt, hogy ezeknek csupán a maguk eszközei, emberi eszközök álltak rendelkezésükre az álom megfejtéséhez, és ez pedig nem elégséges. Az ember a maga tudományával nem képes Isten titkaihoz hozzáférkőzni. Hogy Dániel a király álmát meg tudta fejteni, az épp oly kevéssé a Dániel érdeme, amilyen kevéssé hibáztathatók a bölcsek kudarcukért. Mert Isten az, aki kijelenti a titkát az embernek. Hasonló helyzetben mi talán kárörvendően tekintünk a másikra, Dániel is megtehette volna, hogy kárörvendően tekint a bölcsekre, hogy lám-lám, mit ér az ő tudományuk? Csődöt mondtak. Vagy lenézzük a másikat, megvetjük. És Dánielben nem támadtak ilyen indulatok. Mert az Isten előtt állt. Rátekintett, és ott Isten előtt jól látta a maga helyzetét, azt, hogy ő ki. Nézzünk fel mi is Jézusra, és tanuljuk tőle az alázatot, amit itt most Dániel történetében olyan szépen láthatunk. Mert megtanulhatjuk Jézustól, hiszen maga Jézus biztatott erre. Ő, akiről Pál apostol a Filippieknek ezt írta, de mi is olvashatjuk, és vigyük magunkkal, legfőképpen valóban ránézzünk. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. ...459. dicséretünket keressük meg, és a negyedik verszakának éneklésével kérjük, és valljuk, és olyan jó lenne, ha szívből jövően tudnánk mondani, szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait. Urunk Istenünk, mi, akik itt vagyunk, valószínűleg mindnyájan sokszor hallottuk már azt, hogy te szeretsz bennünket. Annyira sokszor, hogy talán már nem is jelent különösebben számunkra ez. Olyasmit, amitől úgy valóban változna az életünk. Urunk, most arra kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy a szívünk igazán megnyílhasson szereteted előtt. Hogy kérjük, engedjük, hagyjuk, hogy a Jézus Krisztusban megmutatott szereteted beragyoghassa a szívünket, az életünket. És könyörülj meg rajtunk, hogy aztán ez a szeretet indítson bennünket valóban irántad való engedelmességre. Hogy ebből fakadjon aztán minden megnyilvánulásunk, cselekedetünk. Segíts nekünk abban, hogy megtanulhassuk az alázatot tőled. Segíts nekünk abban, hogy az életünk valóban a te jelenlétedben folyhasson, hogy ott tudjuk magunkat mindig a te színed előtt. És köszönjük, hogyha ez így van, akkor nekünk sem kell összeomlanunk, még életünk viharai közepette sem. Köszönjük neked, hogy még akkor is maradhatunk higgadtak, nyugodtak. Köszönjük neked, hogy így akkor is tudunk tisztán látni, helyesen megítélni a dolgokat, az eseményeket. Kérünk is téged erre, hogy könyörülj meg rajtunk ebben is. És köszönjük neked, hogyha így valóban előtted állunk, akkor azt is világosan láthatjuk, hogy valóban mindenünk tőled van, és mindent neked köszönhetünk, és akkor neked adjuk mi is a dicsőséget. Nem magunkat akarjuk mindenáron a középpontba tolni, hanem tudunk háttérben maradni, és igazán szolgálni. És így tudunk egymáshoz is valóban szeretettel viszonyulni. Arra kérünk téged. Légy irgalmas hozzánk, és munkáld ezt bennünk szent lelked által. Hiszen magunktól mindenre valóban képtelenek vagyunk. De szent lelked által, az ő jelenlétében hisszük és szeretnénk igazán szívből hinni, hogy lehetséges. Áld meg így az életünket. Áld meg az egész közösségünket, gyülekezetünket. Áld meg így otthonainkban, családjainkban, munkahelyünkön, hogy merjünk mi is megvallani téged, ne szégyeljünk téged, aki bennünket nem szégyelsz, pedig olyanok vagyunk, amilyenek. Te látod ezt leginkább, Urunk. És kérünk téged, hogy te légy velünk, így bármerre járunk, kint a világban, hogy tudjunk igazán rád mutatni. Áld meg, kérünk így egész egyházunkat, hogy hadd tudjuk népünk tagjait így hozzád segíteni igazán, és áldássá válni számukra. Imádkozunk hozzád, Urunk, most a betegjeinkért is, a testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért, hogy hadd tudjanak ők is rád tekinteni. Hadd tudjanak ők is hozzád kiáltani, és tapasztalhassák meg kegyelmedből szeretetedet. Hozzád imádkozunk, Urunk, a megszomorodott szívű testvéreinkért, azokért, akik a gyász terhét hordozzák. Urunk, hadd láthassanak meg ők is téged igazán, annak, aki vagy, oly hatalmasnak, és hadd tudják kinyújtani kezüket, hogy őket is megajándékozhass azzal, amire most a gyászban, ebben a nagy-nagy nyomorúságokban szükségük van. Tekints így rájuk, kérünk. Kérünk téged, hogy légy velünk mindnyájunkkal kegyelmeddel. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ahogyan azt már az elmúlt vasárnapokon is hirdettük, ma délután 4 órától szeretett vendégséget tartunk, mely szeretett vendégségre elsősorban a műszaki érdeklődésű végzettségű testvéreinket hívjuk, az ő házastársukkal, családjukkal együtt, de természetesen senkit sem fogunk elküldeni, hogyha nem műszaki érdeklődésű éppen. Ide várjuk a szeretett vendégségünkre dr. Barátosi Jenő professzor urat, aki a Magyar Mérnök Akadémia Etikai Bizottságának az elnöke. Ő fog közöttünk előadást tartani, mely előadás egyben bizonyságtétel is lesz Istenről, akinek ő gyermeke. Hogyha tudunk hozni egy tányér süteményt a szeretett vendégségünkre, akkor azt köszönettel fogadjuk, de ha nem tudunk hozni, akkor is természetesen mindenkit szeretettel fogadunk itt. Az asszony testvérek közül kérek néhány segítséget a szeretett vendégség előkészítésére, hogy 4 órára, amikor kezdődik, akkor a rendben legyünk. Tehát azt kérem, hogy aki teheti, az egy kicsit jöjjön hamarabb. Mához egy hétre Böjt első vasárnapja lesz, tehát elkezdődik Böjt időszaka. És ez alkalomból, tehát mivel Böjt első vasárnapja lesz, megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Az úrvacsorai istentiszteletünkre készülünk a ránk következő napokban itt gyülekezeti alkalmakon is, így elsősorban az evangelizációs istentiszteleteinken, amelyekre szintén szeretettel várunk mindenkit, hétfőn, kedden és szerdán este 6 órai kezdettel lesznek itt a templomunkban ezek az evangelizációs istentiszteletek, melyeken Berkesi Gábor nagytiszteletű úr, aki a gyülekezet korábbi lelkipásztora volt, fogja hirdetni Isten igéjét közöttünk. Ezeken az evangelizációs istentiszteleteken kívül megtartjuk szerdán délelőtt a nyugdíjas délelőttünket, tehát 9 órai kezdettel. Csütörtökön bibliaórát tartunk a szokott időben, tehát 6 órától, pénteken 5 órai kezdettel konfirmációs órát, 6 órától ifjúsági bibliaórát, 7 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Hirdetem azt is, hogy vasárnaponként az Isten tisztelet előtt 9 órai kezdettel kórus próba van az énekkar számára. Ránkövetkező vasárnap délután 4 órától, mivel hónap utolsó vasárnapja, ezért családi istentisztelet is lesz, ahová pedig elsősorban a gyermekórára járó, illetve hittanos gyermekeinket és az ő családjaikat várjuk. Hirdetem azt is, hogy ha Isten éltet bennünket, ezen a nyáron is lesz lehetőségünk arra, hogy gyülekezeti csendes héten együtt legyünk, és testileg is, és lelkileg is feltöltődjünk, megpihenjünk. Ezen a nyáron a csendes hetünk július 9-től 15-éig tart majd, és a helyszíne ugyanaz a lantos lovastanya lesz, ahol tavaly nyáron is voltunk, akik ott voltak, azok tudják, hogy ez Harpány közelében van, Gordisa és Macs között. Részvételi díj felnőtteknek 22 000 forint, fiataloknak turistaszálláson 19 000 forint, és 5 év alatt pedig ingyenes. További információk kaphatók a lelkészhivatalban, illetve a táborszervezőjénél, Varga András presbiter testvérünknél. Hirdetem most is, hogy egyházmegyénk presbiteres, illetve gyülekezeti munkások számára szervez csendes heteket. Ezek a csendes hetek áprilisban lesznek, és Mátraházán, az ottani üdülőben. További információk kaphatók ezzel kapcsolatban is a lelkészi hivatalban. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után még maradjanak itt egy rövid megbeszélésre. Szeretnék most is köszönetet mondani azoknak a testvéreknek, akik tegnap gondoskodtak arról, hogy tiszta templomban lehessünk itt együtt, a takarítási munkákat elvégezték. Köszönjük szépen! Isten áldja meg őket gazdagon! Az elmúlt héten meg kellett állnunk a ravatal mellett is. Kerekes Lajostól búcsúztunk, aki 1922. április 20-án Kovásznán született, és ezesztendő január 29-én Budaörsön hunyt el. Istentől kívánunk békességet, erőt és vigaszt a gyászló családtagjai számára. És arra kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságunkban gyülekezetünk egyik kedves tagját is, a Halasi Józsefné Vizikét, aki pedig az elmúlt napokban az édesanyját veszítette el. Gondoljunk rá, és legyünk együtt vele a bánatban is. És kívánjuk, hogy Istennek a szeretetét, jelenlétét most ezekben a napokban különösképpen is megtapasztalhassa. Most pedig a 338. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el ezt az énekünket végig, mind a 4 verszakával. 338. dicséretünk így kezdődik. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük.
Yeah.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.